Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szentmisét mutatott be augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön délelőtt Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. A főpásztor a szentmise kezdetén megáldotta az új kenyeret. Homiliájában szólt arról, magyar önazonosságunk és keresztény identitásunk szerves része az, hogy miként gondolkodunk Szent István királyról, aki már életében is választófonal volt, vele vagy ellene. István király életét nem lehet megkerülni, nem csak nemzete atya, hanem mi, hívők, a népünk legnagyobb szentjét és jótevéjét is tiszteljük benne. Manapság is az a kérdés, pogányság vagy kereszténység, hívta fel a figyelmet Ternyák Csaba. A szentmisén elhangzott Mozart C-dur koronázási miséje. Szent István király államvezetőként döntött arról, mi tartja meg a magyar népet és teszi nemzetté, döntését az utóbbi 1000 év igazolja, mondta az olaszországi főlelkész a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában bemutatott ünnepi misén. Törő András atya beszédében hangsúlyozta, Szent István nem halott legendának vagy múltbéli hősnek számít, hanem élő példaképnek. Rómában kereszténységünk, hitünk, magyarságunk szálai összeérnek, fogalmazott a Bazilika altemplomában található magyar kápolnában. Katonai tiszteletadás mellett Súlyog Tamás köztársasági elnök jelenlétében vonták fel Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen az országház előtt. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter azt mondta, az előző generációk hosszú sorának soha nem jutott teljes béke, nem volt még olyan kor, amikor kiképzett katonákra ne lett volna szükség, ma is vannak olyan erők, amelyek a háborútól hasznot és hatalmat remélnek. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke hangsúlyozta, hogy bár a hazaszeretet, a büszkeség és az elhivatottság fogalmának sokszor nem tulajdonítunk jelentőséget, ám ezek a katonai hivatás alappillérei. A Kossuth téren megtartották a tisztavatást, azután légi parádé következett. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vette át a Magyar Szent István rendet, a legnagyobb állami kitüntetést az augusztus 20-ai ünnep alkalmából Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Az államfő a díjátadó ünnepségen kiemelte, Krausz Ferencre Magyarországon mindannyian büszkén tekintünk, a hosszú évek kutató munkájának eredményeit a Nobel-díj igazolta. Ukrajna belépésének a NATO-ba nem kell, hogy feltétele legyen az orosz agresszió ellen küzdő ország egész területének ellenőrzése, jelentette ki a cseh köztársasági elnök abban az interjúban, amely a novinki.cz hírportálon és a Právó című független cseh baloldali napilapban jelent meg. Petr Pavel precedensként az egykori német szövetségi köztársaságot hozta fel. A NATO tagállamainak vezetői júliusi washingtoni csúcs találkozójukon tagságot és hosszú távú katonai támogatást ígértek Ukrajnának, de konkrét meghívót a szövetségbe az ország nem kapott. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky tévébeszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és az ellentámadási akciók végrehajtása. Továbbra is átlátható nemzetközi vizsgálatot sürget és érdemi válaszokat vár Németországtól az északi áramlat gázvezetékek elleni 2022-es támadás ügyében az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov azt hangsúlyozta, Moszkva már hivatalos panaszt nyújtott be a merényletek berlini kivizsgálás ellen. Az orosz diplomácia irányítója azt mondta, a németeknek fel kell hagyni a tények elhallgatásával, és egyben úgy vélte, az ukránok egyedül, amerikai segítség nélkül nem tudták volna végrehajtani a szabotázs akciót. Elérte az északi sarkot a Tudás jégtörője elnevezésű diák expedíció egy orosz atomi jégtörő fedélzetén. A küldöttség magyar résztvevője Varga Levente, a Kőrösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium tanulója kitűzte a magyar lobogót is, most először a történelemben, közölt a orosz atom. Szombaton Abáncalókon ismét egyesül két sikersportág, ugyanis újra megrendezik a Tiszató átevezést és átúszást. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség közösen összefogva 2021-ben bonyolította le először az eseményt, idén pedig ismét várják a vízisportok szerelmeseit hazánk egyik legnagyobb állóvizéhez. Végül az időjárásról. Holnap több lesz felettünk a felhő, és sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, többfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-19, napközben 33-35 fok körül alakul. Labilissá válik a légkör, ez mutatja az érkező hidegfrontot, de a hőmérséklet értékekben nem fog feltűnni. Híreinket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adás első felében Bajor Zoltán a hazai erdők természetessége a madárvilág tükrében című előadását hallják.
Előadásom témája a hazai erdők, a hazai erdeink madárfaunája, illetve a madárfaunájának az értéke, annak a bemutatása és az európai madárvilágon belüli elhelyezése lesz. A hazai madárvilágon belül az erdei életközösségekben megtalálható madarak nagyon értékesek, nagyon sok faj találja meg hazai erdeinkben azokat az életfeltételeket, amelyek az utódneveléshez, a búvóhelyek megtalálásához, a vonulás során, a táplálékbázis felvételéhez és egyáltalán az életükhöz szükséges. Ezen belül külön értéket képviselnek azok a madárfajok, amelyek itt találják meg az utódneveléshez szükséges feltételeiket, amelyeken belül mi Európában, az európai országokon belül nagyon jó helyen állunk. A mezőgazdasági területeken belül élő madárfajok sajnos sokkal rosszabb helyzetben vannak, nem csak hazánkban, hanem egész Európában, de a hazai erdők madárvilága az még az európai kontinensen belül egészen különleges. Ezt nagyon jól példázza az, hogy például, hogyha valaki Észak-Nyugat-Európából hozzánk látogat és a madárvilágunkra kíváncsi, akkor nagyon nagy előszeretettel látogat el mondjuk a Bükk-hegységbe vagy a Zempléni-hegységbe, mert olyan harkályfajokkal találkozhat, amelyeket Európán belül máshol nem biztos, hogy ilyen nagy számban megtalál, vagy ennyire könnyen megfigyelhet. Ilyen például egy olyan fajunk, amely nálunk is ritka, fokozottan védett, ez a fehérhátú harkály, vagy más néven fehérhátú fakopáncs, amely a fokozott védettsége mellett sajnos nálunk is visszaszorulóban van, és egy olyan ikonikus fajról van szó, amely néhány helyen még főleg a bükköseinkben megtalálja az életfeltételeit, de máshol már sajnos nálunk is visszaszorul. Ugyanakkor az európai kontinensen belül ez a visszaszoruló állomány még igen jelentősnek mondható. De visszakanyarodva az általános erdő jellemzésre madártani szempontból, hazánkban elsősorban a középhegységi erdők azok, amelyek értékesnek nevezhetők. Sajnos a síkvidéki területeinken található hatalmas kocsányos tölgyesek, ártéri ligeterdők, folyómenti galériaerdők visszaszorultak, visszaszorulóban vannak, és nagyon sok helyen, főleg az alföldi területeken a természetes erdők helyét átvették olyan ültetvények, akácosok vagy esetleg nemesnyarasok, amelyek a hazai madárvilágnak már nem felelnek meg olyan mértékben, mint a régi természetes vagy természetközeli erdők. De a középhegységeink még igen jó állapotban vannak. Ezt mutatják azok a felméréseink is, amelyek azt sugallják, azt mutatják, hogy az erdőkben szépen lassan, fokozatosan egy-két helyen felelhető természetközeli erdőgazdálkodás jó néhány fajunknak kedvező feltételeket teremt. Az elmúlt 2-2,5 évtizedben azt vesszük észre, hogy a csúszka, a fekete harkály, a nagy fakopáncs, a zöldküllő szépen fokozatosan egyre nagyobb állományokat mutat fel, egyre több helyen találjuk meg ezeket a fajokat. Ha csak szűk fővárosunkra gondolunk, Budapesten belül körülbelül 20 évvel ezelőtt csak néhány pár fekete harkály költött, és most már a pesti oldal természetközelibb, de kicsit fajszegényebb erdeiben is megjelent, mint költőfaj. Most már elmondhatjuk azt, hogy városi környezetben is több mint 20 pár fekete harkály költ. Ez azt mutatja, hogy az országos állománya egész komolyan megerősödött, és ez a faj kifejezetten erdőkhöz kötődik, tehát mutatja az erdeink madártani szempontból vett viszonylagosan jó, illetve javuló állapotát. Hogyha az általános erdőjellemzésről áttérek azokra a fajokra, amelyek az erdeinkre jellemzőek, akkor mindenképpen folytatnom kell a sort a harkályainkkal, ugyanis a harkályfajok, amelyek Magyarországon előfordulnak, ezek közül tulajdonképpen a háromújú harkály, vagy más néven háromújú hőcsik az, ami Európában külön nálunk nem fordul elő. Az összes többi harkályfaj, a kis, közép és nagy fakopáncs, balkáni fakopáncs, a zöld küllő, a szürke küllő, a fekete harkály és a fehér hátú fakopáncs, ezek mind olyan fajok, amelyek nálunk megtalálhatóak. Elsődleges odulakóknak nevezzük őket. Ez azért nagyon fontos, mert ők azok a madarak, amelyek az idősebb erdőkben megtalálva az életfeltételeiket olyan odukat gyártanak, amelyekben a fiókáikat fel tudják nevelni, és ezzel, mivel minden évben új odut gyártanak maguknak, és hát persze az utódaiknak, elhagyják a régi odut, ezzel megteremtenek olyan lehetőséget az úgynevezett másodlagos odulakóknak, a cinegeféléknek, a légykapóféléknek, vagy a fekete harkály a nagyobb méretű kékgalamnak, amelyek szintén az erdeinkhez kötődnek, és ezzel egy olyan láncolat épül föl, amelyeket a harkályok indítanak, és aztán a haszonleső, de hát jó értelembe véve haszonleső madarak kihasználnak, és gyakorlatilag az utódnevelésükhöz ezeket a legyártott odukat föl tudják használni. Természetesen nem csak mesterséges vagy természetes odukban költenek madárfajok, hanem mesterséges odukkal is segíthetjük a költőhelyüket, vagy a költésüket, illetve az utódnevelésüket, és természetesen az sem mindegy, hogy milyen típusú erdőben, illetve milyen minőségű erdőben találhatók meg ezek a madárfajok, mert nem csak harkályok által készített odukban, vagy mesterséges fészkelőodukban, hanem egy idősebb erdőben, egy leszakadt ágnak a kikorhat üregében, vagy akár egy kidőlt fában is mondjuk megtelepedhetnek olyan madárfajok, amelyek más feltételeket nem fogadnak el, érzékenyebbek, és nem tudnak máshol utódokat nevelni. Ezek az idősebb erdők viszont Európán belül, és hát Magyarországon belül is nagyon visszaszorultak, főképpen az olyan erdőtípusok, mint például a bükkösök, amelyek csak néhány helyen találhatók meg Magyarországon, és amelyek természetközelének nevezhetők, a Bakonyban, a Normafánál, vagy más olyan helyeken, ahol még idősebb bükkösöket találunk, már kuriózumnak számítanak, viszont ezek olyan életközösségnek adnak otthont, ahol az előbb említett kék galamb, középfakopáncs, vagy a hambasküllő egészen nagy számban elő tud fordulni. De ezeken a helyeken is azt veszük észre, hogy már nem az a természetes életközösség található meg, mint ami a hajdani erdőgazdálkodástól mentes erdeinkben megtalálható volt, és ezeken a helyeken nem csak a természetes odukra hagyatkozhatnak a madarak, hanem hogyha mesterséges odutelepeket létesítünk, ezzel nagyon komolyan meg lehet növelni az itt költő és itt megtelepedő madárfajok számát, ugyanis az a tapasztalatunk, hogy az idősebb erdőkben olyan táplálékbőség van, hogy sokkal több madarat elbír, mint amit mondjuk egy erdőgazdálkodással érintett gazdálkodási erdőben, még ha az idős erdő is az adott erdő el tud tartani. Tehát látszik az, hogy az erdeinkben nagyon sok helyen a táplálékbázis még jó állapotban van, de a madarak már nem találnak annyi költőhelyet, amely számukra megfelelő lenne. Ez különösen igaz a síkvidéki erdeinkre, ott még nagyobb a probléma, a középhegységi erdeinkben azért még sok olyan helyet találunk, ahol viszonylag jó fészkelési lehetőségek és egyben jó táplálékbázis fellelhető. Az elsődleges odulakók és a másodlagos odulakók fajcsoportját említve és azon egy kicsit túl haladva, meg kell említeni azokat a madárfajokat is, amelyek nem odukban költenek, hanem amelyek fészekrakó madarak. Ilyenek például azok az énekes madárfajaink, amelyek a pinyfélékhez tartoznak. Ilyen az erdei pinty például, a megyvágó, a zöldike, amely elsősorban inkább a lakott településekhez közeli erdőszegélyekben található meg, de ide lehet sorolni az erdőszegélyekben költő citromsármányt, vagy például a füzikéket, illetve a poszátaféléket. Ezek a madárfajok viszont olyan helyeken költenek, főleg a füzikék és poszátafélék, amelyeknek nem megfelelő az, hogyha egy erdő fajszegénynek mondható mondjuk a cserjeállományt tekintve, ahol például ki van pucolva a cserjeállomány, vagy ahol elég erős a vadnyomás. Ezeken a helyeken a cserjeállomány hiányában ezek a fajok nem tudnak megtelepedni. Bármennyire is gyakorinak mondhatjuk Magyarországon a csilpcsap füzikét, vagy a sisegő füzikét, vagy a barátposzátát, az erdeinkben azokon a helyeken, ahol a cserjeszint hiányzik, ezek a madárfajok nem tudnak megtelepedni. Mindenképpen fontos, hogy ezek az erdőállományok vegyes korállományúak legyenek, jó cserjeszinten rendelkezzenek, és lehetőség szerint, hogyha sok a vad, akkor is maradjanak olyan helyek, ahol a cserjeszint meg tud maradni, és ezeknek a madárfajoknak költőhelyet tud teremteni. Nagyon fontos még ide sorolni ehhez a csoporthoz a rigóféléket, ugyanis a vörösbegy, az énekes rigó, ezeknek a hazai állománya tulajdonképpen az erdőkben található meg legnagyobb számban, a legnagyobb arányban ezeken az élőhelyeken költenek, bár beszoknak most már egyre inkább a településeink környezetébe, mégis az erdeinkben ezek a madárfajok nagyon nagy számban megtalálhatók, és hát tulajdonképpen, mivel védett fajokról van szó, a hazai középhegységi erdők visszaszorulásával ezek a madárfajok is szépen lassan megritkulhatnának nálunk, de egyelőre még ezek a fajok nagyon nagy számban megtalálhatók, gyakorinak mondhatók, és európai viszonylatban is igen komoly és igen erős állományt tudhatunk itt magunkénak. Ezek a madárfajok, amelyek nálunk még gyakoriak, Nyugat-Európában, Észak-Nyugat-Európában az ottani természetes élőhelyek visszaszorulása véget eléggé visszaszorultak már. Egy-két faj a hazai állományhoz képest egészen ritkának nevezhető. Tehát az Európai Unió országain belül a hazai, főleg középhegységi és természetes és természetközeli síkvidéki erdeink fenntartásával nagyon komolyan hozzájárulunk az európai biodiverzitáshoz, főleg madártani vonatkozásban. Ugyanis a felméréseink alapján azt látjuk, hogy különböző madárfajok, itt elsősorban pinyfélékre, vagy például a még nem említett légykapófélékre, elsősorban az örvös légykapóra gondolva, gyakorlatilag már ritkaságnak nevezhetők, és Európában a közép-európai régió az, amely ezeknek a fajoknak az állományát még egészen nagy számban fönn tudja tartani, és ha ezek az állományok úgymond kiesnek az európai madárfaunából, akkor ezek a fajok jó eséllyel összeroppannak, és gyakorlatilag a kipusztulás közelébe kerülhetnek. Tehát a mi felelősségünk az Európai Uniós országokban és az európai kontinensen belül a madárvilág védelme terén, főleg az erdei madárfajok védelme terén nagyon fontos és nagyon jelentős. Nem csak gólya nagy hatalom vagyunk, hanem harkály nagy hatalom is vagyunk, amit az előbb már említettem. Légykapóban is nagy hatalom vagyunk, főleg az örvös légykapó tekintetében, és hogyha még ide sorolunk egy egészen ritka fajt, egy nagyon szép kis madarat, a kis légykapót, ami szintén bükköseinkhez kötődik, főleg olyan helyekhez, ahol mély szurdokföldet talál, akkor pedig egészen különlegesnek nevezhetjük erdeinket. Ez a madárfaj nálunk is fokozottan védett, és az Európai Uniós országokban szinte mindenhol ritkának nevezhető. A mi állományaink egészen kiterjedtnek nevezhetők még, bár a fehérhátú harkályhoz hasonlóan ez is több helyről visszaszorult már ez a madárfaj, mégis elmondhatjuk azt, hogy nálunk stabil állományai élnek a különböző középhegységi régiókban, a Bükkben, a Visegrádi hegységben vagy a Börzsönyben egészen szép számmal még előfordul. Nyugat-európai, észak-európai madarászok sokszor kifejezetten ezért a fajért vagy a fehérhátú harkáért látogatnak el hozzánk, és utaznak akár 1000-1500 kilométert is, hogy ezeket a fajokat lássák, ugyanis ott már nagyon régóta ezek a fajok nem fordulnak elő. Úgyhogy emiatt is nagyon komoly a felelősségünk, és ezek jól mutatják a hazai erdeinknek a viszonylagos természetességét és az épségét. Ezeket mindenképpen érdemes hosszú távon fenntartani, amit nagyon nehéz megtenni, ugyanis a természetvédelem és az erdőgazdálkodás sokszor eléggé komolyan ellentétbe tud kerülni. Ezeknek a fajoknak nagyon fontos az, hogy a hazai erdeinkben a táplálékbázis biztosító holdfaállomány helyben maradhasson, vagy legalább részben helyben maradhasson, hogy ezek a madárfajok megtalálják nem csak a búvó helyet, hanem a táplálkozó helyet is, és természetesen a fészkelő helyet is. Ezt nem tudjuk megtenni a holtfák jelenléte, és mondjuk a fészek rakómadarak esetében a cserjeállomány fenntartása nélkül. Tehát a tudatos és természetközeli erdőgazdálkodást ezeknek a madárfajoknak a szemszögéből is nézni kell, és érdemes úgy gazdálkodni, hogy ezeknek a fajoknak az életfeltételei fennmaradhassanak, amelyhez csak kicsit ugyan, de hozzátehetnek azok a mesterséges odutelepek, amelyeket akár a hazai erdeinkben is, vagy akár egy idősebb parkban is tudunk létesíteni, illetve hozzájárulhatunk ezzel az erdei életközösségek fajgazdagságához. Hazánk erdei madárvilágát úgy tudjuk talán legjobban elhelyezni, hogyha egy kicsit kitekintünk az európai madárvilágra, és azon belül a hazai madárfauna fajgazdagságára. Azt elmondhatjuk, hogy az európai kontinensen belül a ritka kóborlókkal együtt körülbelül olyan 8-900 madárfaj fordul elő. Ez azt jelenti, hogy a föld madárvilágának a 10%-a körülbelül az, amelyik az európai kontinensen belül előfordul. Ez nem olyan nagy szám, ugye a kontinens kiterjedése se túl nagy, de mutatja azt, hogy az európai kontinens nem is volt soha olyan nagyon gazdag, mint például a közép-amerikai, dél-amerikai régió, de azt is jól mutatja, hogy ezt a kontinenst az ember már egészen komolyan meghódította, és a legtöbb természetes és természetközeli élőhelyet gyakorlatilag visszaszorította kisebb fragmentumokra. Ennek ellenére a Kárpát-medencén belül, Pannon biogeográfiai régión belül egy olyan mozaikos élőhelyegyüttes maradt fönt, amely a mezőgazdálkodással, az erdőgazdálkodással, annak hibáival és annak hátrányaival együtt is még nagyon sokszínű élővilágot és azon belül madárvilágot tart fönt. Ezt nagyon jól példázza, hogy a 8-900 madárfajon belül az európai kontinens egyik leggazdagabb madárvilágát tudhatjuk magunkénak, ugyanis az elmúlt 150 év madár megfigyelései összesen 407 madárfaj előfordulását mutatják, láttatják a listák egészen mostanáig 2016-ig. Ez egy nagyon komoly szám, nagyon kevés olyan ország van, aki előttünk jár ebben a fajszámban, és ezen belül, ami az erdőkhöz kötődik, főleg a költőfajokra gondolok, hiszen egy élőhelynek mindig a madárfajokon belül a költőfajok adják meg az igazi értékét, ez nagyjából olyan 100 faj. Tehát a hazai erdeink költő állománya madárfajok tekintetében egészen gazdag, olyan ritkaságokkal tűzdelve, mint a többször említett fehérhátú harkály, a kisfakopáncs, melyek kifejezetten erdei környezethez kötődnek, és amelyeket erdőn kívül máshol, sem Magyarországon, sem az európai kontinensen belül nem találhatunk meg. Ha ehhez hozzáveszünk még a cserjeszintben költő madárfajokat, az említett poszátaféléket, füzikeféléket, és azokat a kuriózumokat, úgynevezett zászlós fajokat, amelyek szintén az erdeinkhez kötődnek, mint amilyen a fokozottan védett fekete gólya, vagy a békászósas, vagy mondjuk nagyon sokáig a kerecsensólyom, és mostanság újra a vándorsólyom ismét visszaköltözött az erdei élőhelyekre, azokon belül a sziklaszirtekre, akkor elmondhatjuk, hogy ez az életközösség itt az európai kontinensen belül egy különleges és egy ritka életközösség, amelyet meg kell mindenképpen őriznünk az utókor számára, mert a madárfajok jó részének jelentős állománya található meg az európai kontinensen belül nálunk, és ha mi nem vigyázunk rá, akkor jó eséllyel az európai kontinensen belül is végveszélybe kerülhet. Ennek a körülbelül 100 költőfajnak nagyjából a 15-20%-a. Tehát a felelősségünk az Európai Unión belül óriási, és az európai kontinensen belül a természeti értékeink különlegességét mindenképpen meg kell őriznünk.
Az elmúlt percekben Bajor Zoltán előadását hallották. Az előadás a Kárpáti Erdeink projekt keretein belül hangzott el. Az előadás hanganyagát a WWF Magyarország engedélyével sugároztuk. Most Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 46. része hangzik el, felolvassa Szívós Győző.
Április 8-tól április 10-ig. Amint elhagytuk a csúcsot és lefelé indultunk, szétszakadt a felhőtakaró, és ragyogó napsütésben csúszkáltunk a több napos esőzésben felázott agyagon. Megelevenedett az erdőszél. Gyönyörű nappali lepkék repkedtek, főleg hatalmas, téglavörös danaidák, magyarul bűzlepkék. Van egy sokkal szebb nevük is, királylepkék. Több dolog miatt is nevezetes állatok. Az úgynevezett védett rovarok közé tartoznak, vagyis a kifejlett lepke az imágó, és a hernyó is rossz ízű és kellemetlen szagú. Ezért a rovarevő madarak elkerülik. Ha egy tapasztalatlan madár mégis bekapja, azon mód ki is köpi. Ez ugyan a pórul járt lepkét már nem igen vigasztalja, de a populáció szempontjából annál jelentősebb az esemény, mert azon túl az illető madárnak eszében sem jut belőlük reggelizni. Vannak aztán olyan lepkefajok, amelyek egyáltalán nem rossz ízűek és szagúak, de hasonlítanak a danaidákra, s a madarak őket is megkímélik. Ez a mimikri egyik formája. Nevezetesek még ezek a lepkék azért is, mert rendkívül jó és kitartó repülők, sok száz vagy akár 1000 kilométert is képesek megtenni. Sok ezer, vagy inkább millió hangya lesőrajzott. Recés szárnyuk kékesen csillogott a napsütésben. Tömegével fulladtak a víztócsákba, de számuk nem csökkent. Láthatóan újabb és újabb rajok özönlöttek ki az erdőből. S most, hogy végre nem esett az eső, észrevettük az orchideákat is. Az Elgonon különösen sok faj él, a talajszinten és a korhadó fákon mindenütt megtalálhatók. Az Elgontól délre, a Viktória-tó irányába fordultunk. Közben, biztos ami biztos, minden helyi rendőrségen tiszteletünket tettük, és engedélyt kértünk, bár magunk sem tudtuk, hogy mire. A rendőrök sem, viszont meg voltak elégedve, és nem háborgattak. Közben érintettük a sajátos nevű Kaka meg a városát, ahol a helyi protestáns misszionál leadtunk egy tranzisztoros rádiót. Még otthonról küldték egy magyar misszionáriusnak, aki valahol Ugandában dolgozik, ha ugyan még él. Kisumu városánál értük el a Viktória tavat. Kisumu nagy kikötőváros, a híres kelet-afrikai vasút egykori végpontja. A vasút az Indiai óceánt köti össze Kenya legnagyobb tavi kikötőjével, s mivel a Viktórián három ország, Kenya, Tanzánia és Uganda osztozik, jelentősége kézenfekvő. A simpár keskeny, de azért nem annyira, mint a magyarországi kisvasutak. A vagonokat ezüste festik, így kevésbé forrósodnak át a trópusi nap alatt. A vasút címere a nagy vasútépítés korszakára utal. Az aranyszínű simpár két élénk kék színű vizet köt össze, s a sínen oroszlánban dukol. A vasútépítők közül sokat felfaltak az oroszlánok. Sokáig bolyongtunk a város szélén, még a raktárak, gyártelepek és olajkikötők között, lejutottunk a vízhez. Itt voltunk hát a föld második legnagyobb édesvízű tavánál. Kiterjedése óriási. 68 ezer négyzetkilométer, de aránylag sekély, sehol sem mélyebb 78 méternél. A Viktória tónál csak az észak-amerikai felső tó nagyobb. Egyelőre nem sokat láttunk a tó szépségéből. Mellettünk bűzös szennyvízcsatorna ürítette a mocskot a mosogató lészerű vízbe, melyben néhány apatikus fekete lógatta a pecabotját. A városban hiába kerestük a keresztény ifjak gyülekezetének a szállóját, csak a keresztény lányok vagy asszonyok gyülekezetének szállója volt. Azért megpróbáltuk. Lány vagy asszony egy szál sem akadt. Öreg és kövér fekete urak laktak benne. Mi is beköltöztünk. Amíg a néprajzosok az erdei törzseket keresték fel, és a földrajzosok vulkánok és partmenti ásatások után kutattak, mi többiek a Ruma Nemzeti Park felé igyekeztünk. A part teljes hosszában építik az utat. Kinkeservesen, állandóan tengelytöréstől félve vánszorogtunk. A partmenti falvak rendezettek. Az itt élő nép, a luók, szép arcúak és barátságosak. A rumát, a nagytestű erdei antilop, a roan egy itt élő csekély létszámú populációja megóvására hozták létre. Feltehető, hogy ebben a parkban még működnek az orvvadászok, mert az összes állat, a kongonik, a zsiráfok és a többi patás rendkívül félénk volt. De minket nem is ezek érdekeltek, hanem a fehér gólyák látványa nyűgözött le. A már kizöldült akáciák alatt a legelésző zsiráfok között nagy sereg hazai gólya bogarászott. Meglepődtünk, mert ilyenkor április közepén már otthon lenne a helyük, míg rá nem jöttünk, hogy csak az ivar érett, fészekrakó gólyák térnek haza, a legények és a lányok csak egy év múltán kelnek útra. Vacsorára betértünk a Hason nevű öböl partján fekvő Homa Bay hotelbe. Kissé sűrű hely, iszonyú üvöltözés, sikoltás és vihogás. Az asztalokon és az asztalok alatt patakokban folyt az ital. Sörös üvegek repkedtek a légtérben, de minket kikerültek. A mzungukat itt nem bántják. Aztán megint ömlött az eső, és mi megint Nairobiban rakottunk. Felkészültünk az utolsó kenyai programra. Április 11-től április 13-ig. Ügyintézés, ügyintézés, és megint csak ügyintézés. És közben előadást tartottunk Nairobiban a Nemzeti Múzeumban. Sikerünk volt. És hangulatunk csak akkor felhősödött el, amikor kiderült, hogy előadóinkat, Misit és Jancsit, az osztrák nagykövet vezette osztrák expedíció tagjaként konferálták be. Este az osztrák nagykövet fogadásán vettünk részt. A figyelemre méltó francia hagymaleves hatására némileg megenyhültünk. április 14-től április 22-ig. A vidék földrajzi helyzete és magassága olyan tájat teremtett itt, amelynek nincs párja a világon. A földnek nem volt zsírja, nem volt dús növényzete. A színek száraz, égetett színek, a cserépedények színei. A fák lombjai könnyű és ritkás, formája egészen másféle, mint az európai fáké. Nem ívben vagy kupol alakban nőtt, hanem vízszintes rétegekben, és ez az alakzat a magas, magányosan álló fákat a pálmákhoz tette hasonlatossá, vagy hősi romantikus képzeteket keltett, nagy, felcsavart vitorlázatú hajókat juttatott eszébe az embernek, és az erdő szélét nézve az volt a benyomása, mintha furcsa mód finoman vibrálna, hullámzana az erdő. A nagy síkságok füvéből itt-ott csupasz, göcsörtös véntövis fák nőttek ki, s a fű úgy illatozott, akár a kakukkfű vagy a mocsári mirtusz. Ez az erős aroma némelyütt szinte szúrta az ember orrát. A síkság összes virágai, de azok is, amelyek az őserdő liányain és kúszó növényein termettek, aprók voltak, mint a dél-angliai dombvidék virágai. Csak amikor megindultak a hosszú esőzések, ütötte fel a fejét a pusztán egy-két hatalmas dús illatú lilium. Szerte, ameddig ellátott, minden nagyságot, szabadságot, páratlan nemességet sugalt. A tájnak és benne az ember életének legfőbb jellegzetessége azonban a levegő volt. Az ég legtöbbnyire halványkék volt, vagy ibolyaszínű, roppant, súlytalan, folyvást változó felhőtömegek tornyosultak és vitorláztak rajta. Kéksége jóformán önálló életre kelt. A belátható távolban friss méhkékre festette a hegyek vonulatát és az erdőket. Déltájban maga a levegő is élt a föld felett, mint valami lobogó lángnyelv. Karen Blixett, távol Afrikától. A táj, amelyről az írónő így vallott, ma Kenya leghatalmasabb nemzeti parkja, a 20.807 négyzetkilométeres Tsavo. A parkot a Nairobi-Mombasa műút és vasútvonal ketté osztja. Nyugati fele a Tsavo West a látogatottabb, míg a Tsavo East legnagyobb részét lezárták a turisták elől. Itt az orvadászokra sötétedés után felszólítás nélkül lőnek. Táborunkat Kitani locs közelében egy hatalmas baobab falat ütöttük fel. A baobab, nevezik majomkenyérfának is, az afrikai növényvilág óriása. Olyan, mint az állatok között az elefánt meg az orszarvú. Egy jól fejlett fa kerületét tucatnyi ember sem tudja átfogni, s még a szélső ágak is derékvastagságúak. A gyökerek meg olyan magasra emelkednek ki a földből, hogy nagyszerű padokként és asztalokként szolgálnak a fa alatt megpihenő vándornak. Szivacsos, taplószerű anyaga az asztalos munkák céljára nem felel meg, viszont kiváló papír készíthető belőle. Ökölnagyságú élénkpiros virágainak magas a nektár tartalma. Nem csak a rovarok, hanem a mézmadarak is kedvelik. Jókor a gyümölcsét rendkívül kemény héj védi. Belsejében hosszanti sorban ülnek a magvak, s a magvak közti réseket savanykás, lisztszerű anyag tölti ki. A hosszú száraz évszakban az egész faóriás lomtalan, de egyébként is hol az egyik, hol a másik felé lombosodik ki. Ezekre a félig száraz fákra a járatlan európai azt hiheti, hogy halódnak, pedig semmi bajuk sincs. Még az sem nagyon viseli meg a majom kenyérfát, hogy hatalmas törzse már fiatalon korhadni kezd, s évek múltán egy jókora üreg keletkezik a belsejében. Ebben az esős évszakokban meggyűlik a víz, amit a benszülött vadászok nagyon jól tudnak, s szárasság idején megcsapolják a baobab fákat. Éppen úgy, mint az elefántok, amelyek kiszopogatják a fából a vizet. A baobab fa üregeiben megtelepednek a vadméhek is. A benszülöttek nem ritkán az egész fát elpusztítják, amikor a tövében tüzet raknak, hogy kifüstöljék a méheket. A Tsavo orvadászai pedig a legnagyobb baobab fák belsejében rendezték be szállásukat. A lakályosan kialakított üregben 8-10 ember is elfért. A törzsbe ablakokat vágtak, létrafokokat vertek a fába. Ezen át felülről lehetett bejutni a búvóhelyre. Most már egy perce sem feledhettük, hogy az esős évszakban vagyunk. Ami a Tsavo-ban esett, nem is eső volt, hanem özönvíz. Az eget a földdel megszakíthatatlan vízfüggöny kötötte össze. Mindenütt vörös iszaptengerben gázoltunk. Megáradtak a folyók, és a hatalmas sáros víztömeg nem a hidak alatt, hanem azokon keresztül vágtatott, és ezeken a hidakon át is kellett kelni. A vízilovak ilyenkor érzik igazán jól magukat. Nem ragaszkodnak a szokott medencéjükhöz, szerte csatangolnak, hiszen bárhol találnak annyi vizet, amennyiben hűsölhetnek. Egy ilyen vöröses-sárga pocsolyában sziesztázó víziló hátára jókora faágat dobtam, szigorúan tudományos céllal. Etológiai kísérletem meglepő eredménnyel járt. A víziló rakéta gyorsasággal lőtt ki a sáros léből, egy táncosnő könnyedségével rohant fel a csúszós meredek parton. Hogy tovább mit tett, már nem tudom, mert Ben Johnsont megszégyenítő iramban száguldottam a közelben álló terepjáró felé. Sportvezető figyelmébe, a víziló még nem került a tiltott doppingszerek listájára.
Elhangzott Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában. A 46. részt hallották, a felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel az erdőfohászal mára véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus pedig Kovaszinger Jenő volt. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoni Bello Korunk asszonya Mária című művének 12. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel.
Don Toninho Bello, korunk asszonya, Mária. Mária, nagy szombat asszonya. Az ünnepeken ott az úr, a vigiliákon a középpontban a szűzanya. Diszkréten, mint az áprilisi szellő, amely a sövényen túlvirágzó vasfű illatát szállítja házat küszöbéig. Néha vannak olyan titokzatossággal teli pillanataink, amikor az az érzésünk, hogy már átéltük egyszer életünk egyik vagy másik szakaszát, s vannak előérzetekkel teli pillanataink, amelyeket mintegy az eljövendő boldogság előlegeként élünk meg. Nagyszombat napján ezekből az előérzetekből több is van. Mintha hirtelen ledőlnének a jelen szorító gátjai. A lélek kiterjeszkedik az emlékek mögött testereiben, vagy pedig előre nyúlván megérinti az öröklét partjait, belekóstolva titkaiba, a boldogság gyors zsákmányaiba. Hogyan is lehetne másképpen magyarázni azt a sok érzést, mint a múltba való visszatérést, amelyek a parasz éve után nem sokkal szétfosztanak az első boldog húsvétot köszöntésre. Az emlékek kis vízerekként folynak széllyel a rituális mozdulatok kanyarjai közt. Takarítás utáni régi idők illatát hordozó ház. A rég nem látott barát érkezése, akinek már őszülő halántékán késlekedsz meglátni a közös ifjúság emlékeit. A gazdag ajándék a konyhában, amelynek sztaniol papírjai közt hiába keresed a régmúlt idők ízeit, amikor még élt anyád, és a dagasztó teknő csak a hímes tojások csodálkozását rejtette magában. A templom ölének ürességet, ahova este felé végül rászánod magad, hogy bemenj, mint egykor Istennel kiengesztelődni, és visszanyerni elveszített ártatlanságodat. És hogyan magyarázható, ha nem a földi naptárak által emelt gátak összeomlásával az az átható békesség érzése, ami nagy szombaton, legalább futólagosan, szétárad a jövőből, és különös kérdéseket ébreszt benned, amelyekre úgy érzed már örömteli válaszokat tudsz adni. Lesz idő, amikor az emberek mindig így fognak kezet fogni és mosolyogni, mint ma. Jönnek napok, amelyeket megkímélnek majd a könnyek. Léteznek az ingyenességnek olyan helyei, ahol le sem tesszük ünneplő ruháinkat? Tényleg lesznek időszakok, amikor az élet mindig ilyen marad? A nagy szombatnak emésztő bája van, amely megtölti lelkedet az együttérzés borzongásával, még a dolgokkal szemben is, hogy azt kérdezed, vajon nekik nincs reményteli jövőjük? Mit tesznek ma éjjel a fák, amikor félreverik a harangokat? A kert növényei ezüstfüstölőkként együtt szórják gyantaillatuk dicsőségét? És az erdei állatok bömbölnek koncertjeiken, míg a templomban az exultétet éneklik? Hogyan reagál a tenger a feltámadás hírére, amikor sziklazátonynak ütközve morajlik? A fehér ruhás angyal ott lebeg még a bordélyházak ajtajainál is? A temető kapui fölött teli hold idején zengereznek halottaim sírjai, és a hegyek, amelyeket eddig soha még nem látott senki, örömtáncot járnak a széles völgyekben? Nekem volna egy válaszom, amely képes megmagyarázni ezeknek a kérdéseknek a sokaságát. Ha nagy szombaton a jelen ingadozni látszik a múlt és a jövő között, azért van, mert ennek a napnak feltétlen, ám bár csendes főszereplője Mária. Jézus temetése után ő rajta kívül nem maradt más, aki őrizze a hitet a földön. A golgotai szél minden lámpást elfújt, de égve hagyta az ő mécsesét, és csak az övét. Az egész szombat során tehát Mária az egyedüli fénypont, amelyre a múlt tűzvészei és a jövő mágiái összpontosulnak. Azon a napon ő bolyong a föld útján lámpással a kezében. Ha az egyik oldalon emeli magasra, az életszentség emlékei bukkannak elő a történelem homályából, ha a másik oldalon emeli magasra, megelőlegezi az örök hajlék közeli átváltozásainak viszfényét. Szűz Mária, nagy szombat asszonya, édes torkolat, amelybe legalább egyetlen napra összegyűlt az egész egyház hite. Te vagy az utolsó kapcsolódási pont az éghez, amely megmentette a földet a tragikus kegyelem kimaradástól. Vezess bennünket kézenfogva a fény küszöbéhez, amelynek húsvét a végső forrása. Állandósíts lelkünkben az emlékek röpke édességét, hogy a múlt töredékeiben meg tudjuk találni, ami önmagunkban a legjobb. Ébreszt fel lelkünkben a jövő jelzései révén a megújulás átható vágyát, hogy az bizakodó elköteleződéssé alakulva vezessen bennünket a történelem útjain. Szűz Mária, nagy szombat asszonya, segíts megértenünk, hogy a péntek ködjei és a feltámadás vasárnapjának várakozásai között feszülő egész élet végső soron ehhez a naphoz hasonlít. A reménység napja ez, amikor kimossák a könnyekkel és vérrel átitatott vásznakat, és megszárítják őket a tavaszi nap sugaránál, hogy oltárterítőkké legyenek. Ismételd el nekünk, hogy nincs olyan kereszt, amelynek ne lenne trónfosztása. Nincs olyan emberi keserűség, amelyet ne győzne le a mosoly. Nincs olyan bűn, amely ne találna megváltásra. Nincs sír, ahová a kő ne átmenetileg lenne a bejárathoz téve. A fekete gyászleplek átszíneződnek az öröm ruháitól, a legtragikusabb rapszódiák átcsapnak tánclépésekké, és a halottas énekek legutolsó akkordjai már magukban foglalják a húsvéti Alleluja ünnepi motívumait. Szűz Mária, nagy szombat asszonya, mondd el nekünk, hogyan készültél annak a napnak alkonyán feltámadott fiaddal való találkozásra? Melyik tunikád terítetted vállaidra? Melyik szandálodat vetted fel, hogy gyorsabban futhassa füvön? Hogyan fontad be hosszú názáreti hajadat? Milyen szerető szavakat ismételgettél titokban, hogy egy szuszra mondj el neki mindent, amint megjelenik előtted? Legédesebb anya, készíts fel bennünket is a vele való találkozásra. Ébreszt fel bennünk a türelmetlen várakozást vasárnapi visszatérte iránt. Öltöztes bennünket esküvői ruhába, hogy gyorsabban múljon az idő, ülj mellénk is, próbáljuk el az énekeket, mert errefelé az órák sosem akarnak elmúlni.
Thank you.
Mária a harmadnap asszonya. Szeretném, hogy maga Mária lépjen be otthonotokba, tágra nyitva az ablakokat, ő kívánjon nektek boldog húsvétot. Végtele jó kívánságot, mint amennyire végtelenek az elítéltnek a kereszten kifeszített karjai, vagy a szabadság ege fölé fölemelt karjai. Sokak meglepve teszik fel a kérdést, hogyan lehet az, hogy miközben az evangélium elbeszéli Jézus sokaknak történt megjelenését, úgy, mint Mária Magdolnának, a jámborasszonyoknak és a tanítványoknak, nem írja le a feltámadt fiú megjelenését édesanyjának. Nekem volna egy válaszom, mert nem volt rá szükség. Nem volt tudnélik szükség arra, hogy Jézus megjelenjen Máriának, mert ő egyedüli módon volt jelen a feltámadásnál. A teológusok igazából azt mondják, hogy ez az esemény mindenki szeme előtt rejtve maradt, és a titok kikutathatatlan mélységeibe zajlott, történelmi megvalósulásának nem volt egyetlen tanúja sem. Én azonban úgy gondolom, hogy egy kivétel azért volt. Mária az egyedüli, akinek jelen kellett lennie a történelem eme végső váratlan fordulatánál. Úgy, mint egyedüliként jelen volt az ige megtestesülésénél. Amint egyedüliként jelen volt Jézus világra jöttekor, amikor a fiú az ő szűzi méhéből kilépett. És ő lett az első nő, aki a megtestesült Istent megpillanthatta. Így jelen kellett lennie Jézusnak a szűzkő méhéből történő kilépésénél is, a sírnál, amelyben még senki sem nyugodott. Ő lett az első nő, aki az Istenné lett embert megpillanthatta. A többiek a feltámadott tanúi voltak, Mária pedig a feltámadásnak. Egyébként, ha Mária kapcsolata Jézussal annyira szoros volt, hogy osztozott vele egész megváltó működésében, elgondolhatatlan, hogy a feltámadáskor az üdvösség csúcspontjánál távol lett volna fiától. Ez volna az egyetlen távolléte, méghozzá egy furcsán igazolatlan hiányzása. Az evangélium két lapja is megerősíti, hogy az anya története mennyire bele van ágyazódva fia húsvétjába. Ezekben a feltámadás idejét jelölő harmadnapon kifejezés Mária jelenlétére vagy éppenséggel főszerepére utal. Az első jelenet Lukácsnál található. A 12 éves Jézus templomi eltűnését és harmadnapon történő megtalálását mondja el. A tudósok egyetértenek abban, hogy ebben az epizódban egy rejtett proféciát kell látni arra vonatkozóan, ami később a tanítványok jelenlétében történt, amikor is sok évvel később húsvét alkalmával Jézus, szintén Jeruzsálemben, atyához távozott. Ez tehát egy példabeszéd lenne, amely utal Jézusnak a sírt fedőkő mögötti eltűntére és három nappal későbbi dicsőséges megjelenésére. A második jelenet Szent Jánosnál található. A kánai mennyegzőn Mária közbelépése folytán Jézus megelőlegezve óráját az emberek bankettjére helyezi a húsvéti új szövetségborát és idő előtt ad kifejezést a föltámadás dicsőségének. Nos tehát, ezt a jelenetet is a harmadnapon védjeggyel vezeti be. Máriának tehát annyira köze van a harmadnaphoz, hogy a húsvétnak nem csak elsőszülött leánya, de bizonyos értelemben anyja is. Szűz Mária, a harmadnap asszonya, ébresz fel bennünket a szikla álmából. Te légy az, aki ének idején elhozod az üzenetet, hogy számunkra is itt a húsvét. Ne várd a hajnal hasadását, ne várd, hogy jöjjenek az asszonyok a kenetekkel. Jöjj te elébb, szemedben a feltámadott csillogásával és közvetlen tanúságtételed illatával. Amikor a többi Máriák harmadtól nedves lábbal megérkeznek a kertbe, ébren találjanak majd minket, és tudják, hogy te előzted meg őket, az élet és halál csatájának egyetlen szemlélője. Nem azért, mert nem bíznánk szavaikban, hanem mert annyira magunkon érezzük a halál csápjait, hogy az ő tanúságuk már nem elég. Ők valóban látták a győztes diadalát, de nem tapasztalták meg az ellenfél vereségét. Csak te tudsz bennünket biztosítani arról, hogy a halál valóban megöletett, mert láttad élettelenül elterülni a földön. Szűz Mária, a harmadnap asszonya, add meg nekünk a bizonyosságot, hogy mindennek ellenére a halál már nem talál rajtunk fogást, hogy a népek igazságtalanságainak megvannak számlálva a napjai, hogy a háborúk villanásai immár alkonyi fényé szelídülnek, hogy a szegények szenvedései az utolsó sóhajukhoz érnek, hogy az éhínség, a rasszizmus, a kábítószer, a régi csődeljárások maradékai. Hogy az unalom, az egyedüllét, a betegség egy elmúlt ügyvezetés hátramaradt követelései, és végül, hogy az erőszak és a fájdalom minden áldozatának könnyei gyorsan felszáradnak, mint a dér a tavaszi napsugárban. Szűz Mária, a harmadnap asszonya, tépd le arcunkról az elkeseredettség leplét, és bűnünk gyolcsait mindörökre összehajtogatva tedd a sarokba. Ha hiányzik is a munka, a lakás, a kenyér, vigasztalj meg minket az öröm újborával és az együttérzés húsvéti kovásztalan kenyerével. Adj nekünk egy kis békét. Ne engedd, hogy a keserű saláta tájába mártsuk az áruló falatot. Szabadíts meg a gyávaság csókjától, óvj meg az önzéstől. Ajándékozz nekünk annak reményét, hogy amikor eljön a végső küzdelem pillanata, nekünk is, mint Jézusnak, a harmadnapon végül te hitelesíted győzelmünket.
Antonino Bello Korunkasszonya Mária című művének 12. részét hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.